hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral, és a digitális munkarendről, a digitális munkarendre történő átállásról beszélgetünk, ami a hét elejétől a köznevelés, magyarországi köznevelés rendszerét jellemzi. Elhangzott már, hogy a pedagógiai módszertanban is egy nagyon széles skála bontakozik ki digitális módszerek, digitális tananyagok tekintetében, de valamilyen formában azért a klasszikus frontális oktatás is jelen lehet itt a virtuális térben. Gondolok itt arra, hogy akár órát is tarthat egy pedagógus, a gyerekek pedig Skype-on vagy más internetes elérési lehetőség révén követik, csatlakoznak ehhez, és akár kialakulhat egy, hát igaz, hogy a virtuális térben, de egy klasszikus osztálytermi hangulat vagy légkör?
Ez teljesen így van, valóban. Tehát akár felveheti, és feltöltheti, és akkor megnézik nem egyszerre. Tehát egy előadás ma már különösebb technikai nehézség nélkül saját okostelefonról rögzíthető, adott témában a gyerekeknek szét lehet küldeni, akár e-mailben, és ilyen módon is a tanár képes lehet. De nyilván van számos olyan megosztó, itt most a honlapoknak a neveit a nem állami rendszerek esetén azt reklámokból talán kevésbé használom, de számos olyan felület létezik, ahol egyébként ezt meg lehet tenni. Ezt a kollégák tudják használni. Én bízom benne, hogy persze nem csak a jól megszokott frontális oktatás módszere, hogy ennek a továbbélése lesz itt a meghatározó. Nem is tapasztaljuk, hogy ez így lenne. Ugye valójában tényleg csak a módszer változott. Én olvastam már olyat, pont itt a napokban volt, hogy hú, most itt akkor szétesett az egységes központosított iskolarendszer. Szeretném rögzíteni, a módszerek vonatkozásában sosem volt, sem az előző, sem a jelenlegi NAT egy szóval nem említette, hogy frontálisan kell tanítani, vagy poroszosan ezt a mindenkori jogszabályok, a mindenkori ágazati irányítás, a pedagógusok módszertani megítélése körébe helyezi, hogy melyik az a hatékony módszer, amely adott iskola, adott évfolyamán adott gyerekeket legjobban lehet tanítani. Ez a kollégáknak a dolga. Most annyiból avatkoztunk ebbe bele, hogy a személyes kontaktus lehetetlensége okán adtunk egy olyan keretet, amihez alkalmazkodni kell, ami kettő dolgot állít közt egy vesszővel elválasztva, tantermen kívüli vessző digitális. A tantermen kívüli egyébként olyan módon is értelmezhető, és tudunk olyan településről is, ahol egyébként ezt a metódust is választották. Nagyon kevés gyerekről van szó, informatikai eszközök használata helyben kevésbé szokványos, ahol a kollégák összeállítják a feladatokat, helyben a posta annak a néhány gyereknek a feladatot kiviszi, és másnap pedig a megoldásokat összegyűjti. Ez sem lehetetlen, hogy ilyen módon történjék. Minden gyereknek van tankönyve, a feladatot ki lehet adni, a munkafüzetet mellé lehet tenni, fénymásolni adott esetben, hogyha külön feladatokat adnak ki, hozzáteszem rögtön, hogy a legtöbb tankönyvhez munkafüzetek is tartoznak, ezek is rendelkezésre állnak, tehát ha valahol egyébként az internet gyengesége, vagy a helyi digitális kultúra bármely jogból meglévő hiánya az indok, akkor ez is kezelhető. Hozzáteszem, Magyarországon egyébként uniós összehasonlításban mind az internet lefedettség, mind a sávszélesség meghaladja az átlagot, és okostelefonja is ennek a mai gyerekkorosztálynak szinte teljes mértékben van. Ezek a tananyagtartalmak, ezek okostelefonokra is adaptált, adaptív tartalmak.
Digitális munkarendről beszélünk, de van, vagy kidolgozható egy napi munkarend is ehhez kapcsolódóan. Gondolok itt arra, hogy ugyanúgy lehet, vagy kell is, hogy legyen egy órarendi beosztás, vagy egy időbeosztás a gyerekek számára?
Erre központi előírás nem fogalmaztunk meg, pontosan azért, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy az a célra vezető. Számos esetben egyébként azt tapasztaljuk, az intézményeket valamilyen módon azért megteszik, tehát az adott napon kiadott feladatokban tekintettel vannak arra, hogy milyen órák lettek volna az órarend szerint. Ez nyilván érthető, hogy miért ilyen módon járnak el, de ebben most azt gondolom, hogy megvan az a szakmai megengedő attitűd is, ami akár ettől eltérő módszert is, tehát mondjuk akár a jövő, akár egy heti feladatkiadást is lehetővé tesz, azzal együtt, hogy ilyenkor ugye érdemes azért ezt nem olyan módon tenni, hogy hétfőn megtörténik, és jövő hétfőn így semmi nem történik, csak utána rákérdezünk a dologra, hogy akkor mit sikerült ebből megvalósítani, de hogy a gyerekeknek érdemes adni mozgásteret egyébként a feladatok ütemezésében. Ez már csak azért is érdekes és fontos lehet, mert ha egy háztartásban meg is vannak az eszközök, van PC, van tablet, de mondjuk több gyermek van, akkor nem biztos, hogy pont 10 órakor pont mind a hárman ott tudnak ülni ugyanannál a gépnél, csak az egyik az másodikos, a másik negyedikes, a harmadik meg hetedikes. De egy olyan feladatkiadás, ami egyébként online tartalmak megnézésére, tankönyvvel részek elolvasására, munkafüzet kitöltésére vonatkozik, és nem azonnali jelen idejű megoldást feltételez, akkor természetesen van mód ezt beosztani az adott gyerekek között, és ez ad kellő rugalmasságot egyébként a tanulásban, meg a számonkérésben is. És persze vannak olyan események, amikor pedig a pedagógus éppen elvárja, hogy már pedig én akkor ma 4 órakor tessék jelentkezzetek be erre meg erre a felületre, és ott akkor tudunk egy ilyen virtuális beszélgetést folytatni, mindenki kapcsolja be, vagy éppen kapcsolja ki a mikrofonját, és akkor kiszól hozzá. Nagyon jó alkalmazások léteznek egyébként, tehát ilyen módon is ma már meg lehet tartani egy órát. Én nagyon ösztönzök minden kollégát, hogy ezeket is próbálják ki, és a hatékonyság terén aztán nyilván minden iskola, minden osztályában lehetnek eltérőek a módszerek. Ezzel semmi baj nincsen. Ami nem változott, azok a kimeneti szabályozók, tehát hogy mit kell megtanítani az adott tanévben, erre a vonatkozó szabályozók megvannak. Egyébként, hál' Istennek, Magyarországon ezekben is van rugalmasság, tehát a kerettanterv az 1-4 év folyamra határozza meg például, amit kell tudni egy negyedikes gyereknek, igazából ezt mondja meg. Ugyanígy a 5-6-7-8 és a 9-12 év folyamok esetén vannak kimeneti szabályozók.
A számonkérés, értékelés nagyjából gond nélkül megoldható? Gondolok itt most arra, hogy mondjuk kap egy feladatsort, vagy egy feladatlapot, akár egy számonkérő dolgozat formájában, így digitális úton a diák, a másik számítógépen meg mondjuk rögtön meg is keresi az arra adható választ, mondjuk Nándorfehérvári csata, és egy másik gépen már is ott vannak ennek a részletei. Tehát hogyan működhet ez digitális módszertanban?
Igen, de ha én mindenképpen így szeretnék feleltetni, akkor egy videokonferenciát kezdeményezek webkamerán keresztül, ahol azért tudok úgy kérdezni, hogy közben látom-e, hogy hova néz, mást megnyit-e, hallom a billentyűzet kattogását adott esetben, hogy mondjuk rákeres valamire, vagy mondjuk súgnak. Tehát meg legyünk egy kicsit bizalommal is, hogy itt nem az az evidencia, hogy hogyan lehet a rendszert átrázni, hanem lehet jól számon kérni. Bevett szokás egyébként felnőtt képzésben is, de még felsőoktatásban is, hogyha valakivel tényleg ilyen videokonferenciás megoldás van, akkor kérem, hogy fordítsa meg körbe a szobában a webkamerát, és akkor látszik, hogy nincs ott más személy, meg az asztalon is látszik, hogy nincs még minden más. Meg most, hogyha valaki pont tényleg példánál maradva a Nándorfehérvári csatára intenzív billentyű csattogás közepetten egy perc volt tud válaszolni, akkor nyilván közben esetleg gyanút fogok, hogy mondjuk egy másik ablakban megnézte. Hát igen, most aki ilyen óriási trükkel akarja átverni a tanárát, ott akkor számítson arra, hogy ezzel le fog bukni. Én abban bízom, hogy mindenki azért felfogja, hogy tényleg egy olyan helyzetben vagyunk most, amikor ez a lehető legjobb megoldás. Nem állítottuk róla, hogy egy tökéletes, meg azt se gondoljuk róla, hogy ez most jobb minden eddiginél. Azt gondoljuk, hogy adott válsághelyzetben nem a 5 hónap lávlogatás szeptemberig volt a jó megoldás, hanem az, amit megléptünk, és ezzel tudnak együtt dolgozni a kollégák, és a tanulók számára is biztosítja a tanulásnak az alaptörvényben rögzített jogát és kötelezettségét.
Alsó tagozaton, kisiskolásoknál ugyanúgy működhet mindez, akik mondjuk éppen csak most tanultak meg számolni, írni, olvasni, ott is működik ez a folyamat?
Ugye ez valóban így van, hogy itt jóval nehezebb, hiszen már ha csak a rendelkezésre álló digitális tartalmak mennyiségét nézzük, jól látható módon ugye az érettségihez van a legtöbb. Hiszen az egy nagyon markáns kimeneti mérési pont, az érettségihez mindig is elkészültek a tételek kidolgozva, fenn vannak írásban, fenn vannak különböző videókon, és minden olyan tankönyv megvan, ami ezeket tartalmazza. De valóban az elsősöknél, ahol a legnagyobb szerepe van egyébként a tanítónéninek, a személyes jelenlétének, a tanítóbácsi nevelő hatásának, ott különösen problémás a dolog, de rögzítsük, hogy szerencsére nem szeptember-októberben vagyunk, hanem már azért benne a tavaszban, és mostanra a legtöbb intézményben azért a olvasás-számolás alapvető funkcióit már tudják a gyerekek. Ezt pontosan átélem én is, mert a négy lányom közül az egyik éppen elsős tanítónénie, tanítóbácsia rettentő kedves levelet írt nekik már vasárnap egyébként. A szülőkkel kérték a felolvasást, amivel leírták, hogy egy új típusú világ jön a tanulás terén. Nagyon kedves levél volt, felkészítette őket, és szépen ment, utána érkezik a tartalom, hogy miket csináljon. Mondok egy példát, testnevelés óra, a kérés az volt, hogy a lakásban vagy az udvaron egy akadálypályát kellene berendezni, és azon menjen többször végig mozgás fejlesztés érdekében. Másnap labda, játék, stb. Szépen jön a feladat, hogy mit és milyen módon. Itt szükség van tényleg a nővérek is besegítenek, tehát ebben azt gondolom, hogy meg kell látni a jót, azért kértem a szombati sajtótájékoztatón is azt, hogy mindenki vegye elő a pozitívabb igényét, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk ezt most együtt megoldani, a lehető legtöbbet kihozni ebből az új munkarendből, amit a kényszer szült, de mégis együtt kell vele élnünk, hiszen az alternatívái nem jobbak, hanem rosszabbak lettek volna. Nagyon sok olyan tartalom van egyébként, ami az alsósokat célozza meg, például a Szegedi Tudományi Egyetemnek az EDIA diagnosztikus mérés feladatai is megvannak, ki vannak publikálva, meg lettek osztva az interneten. Ezek klasszikusan egyharmadikos gyerekek számára készült feladatok, nagy tömegben, ez is ott van az Oktatási Hivatal honlapján kiajánlott feladatok között, ezeket is lehet adni akár az elsős korosztálynak, digitálisan elvégezhető feladatokról van szó.
Több határidő is közeleg vagy közelít a közoktatásban, a napokban lehet módosítani a sorrendet a középiskolai felvételi jelentkezéseknél, ebben a úgynevezett kifé rendszerben, ez nyilván interneten digitálisan zajlik amúgy is, de a középiskolai felvételik szóbeli fordulója már mindenütt lezajlott, tehát ez már múlt idő, és nagyjából zökkenőmentesen következhet e tekintetben a beiskolázás?
Így van, ezen a téren van egy kis szerencsénk, ugye januárban megvoltak az írásbelik, és alapvetően mostanra a szóbelik is lezajlottak, úgyhogy ezen a téren nem látunk óriási problémát. Valóban 19-e lett volna a különböző papírok benyújtásának a határideje, de ezt az Oktatási Hivatal tegnapra egy informatikai fejlesztéssel kezelte, kiértesítette az intézményeket, meg az érintetteket, és online módon is sikerült ennek a kezelése, tehát ezzel több tízezer gyereknek nem kellett, vagy szülőnek nem kellett kimozdulni otthonról csak azért, hogy papírokat vigyenek be az iskolába, úgyhogy ez elhárításra került ez a ügykör.
Az iskolai beiratkozás időpontja hagyományosan április szokott lenni. Lehet itt változás?
Egyrészt lehet, másrészt a technikáján is gondolkozunk, de ugye, ahogy szokták mondani, kellő időben a kellő csapást. Itt április végi időpontokról beszélünk, amikor ez hagyományosan megtörtént. Azt gondolom, hogy ezzel van időnk, tehát akár június elejére is eltolhatjuk a beiratkozást. Ugye itt a tankönyvrendelésekre kell majd csak figyelemmel lenni, de semmi probléma nem történik, ha ez későbbre kerül. Nyilván ez a válsághelyzet előrehaladásával tud majd egyrészt kikristályosodni, másrészt dolgozunk azon az informatikai megoldáson. Ugye itt is egy korábbi projektet például azért felidéznék, a Kébelsberg Központ által menedzselt úgynevezett kaffé projekt, az például az elektronikus beiratkozásnak a lehetőségét már megteremtette, ha ezt össze tudjuk közbe kapcsolni még egy-két alkalmazással, akkor például ilyen módon lebonyolítható lesz, anélkül, hogy ki kéne mozdulni otthonról. Ez igényel némi fejlesztést, illetve látnunk kell, hogy valóban ez a helyes irány, de meg fogjuk hozni ezzel kapcsolatosan a szükséges döntéseket. Pontosan ezért működik az akciócsoport, hogy a következő néhány hónapban előttünk álló oktatási ügyek, azok ne ilyen váratlanul érjék az oktatás különböző szereplőit, hanem előre végig gondoltan tudjunk lépni.
Érettségi, igaz, van még mintegy másfél hónap a kezdetéig, de azért készülhetnek erre vonatkozóan forgatókönyvek, vagy ez még korai most?
Természetesen készülnek, de itt is megvárnánk úgy az április közepét nagyjából. Lássuk, hogy hogyan állunk akkor a vírusnak a terjedésével. Ha a jelenlegi lenne a helyzet, akkor egyébként azt gondolom, hogy a mostani szabályrendszer mentén is megszervezhető, hiszen az írásbeli esetén itt nem beszélünk egy-egy tanteremben, akár csak néhány ember leültetése is lehetséges. Rengeteg tantermünk van, hiszen az iskola épületekben egyáltalán nem folyik oktatás, úgyhogy az adott iskolában érettségiző gyerekeket több tanterembe szétültetve viszonylag nagy biztonsággal megíratható, az érettségi és a szóbelik is kevés embert érintenek, tehát megszervezhető. De ha a helyzet romlik, akkor nyilván szóba jön mind az időbeni eltolás, mind pedig egyéb oktatási-igazgatási megoldások. Azért nem szeretnék erről most több konkrétumot mondani, mert kellő időben a kormány erre nézve meg fogja hozni a döntéseket. Egyelőre minden érettségizőnek azt tanácsolom, hogy a felkészülésre fókuszáljon, és természetesen kezelni fogjuk úgy a helyzetet, ahogyan a körülmények ezt lehetővé teszik.
A digitális munkarendről beszélgettünk. Digitális munkarend és pedagógusok bérek, juttatások tekintetében ez jelent bármiben is változást vagy módosulást?
Szerintem egy nagy biztonságot jelent elsősorban, hiszen azáltal, hogy nem rendkívüli szünet lett elrendelve, senkinek nem lett elvéve a szabadsága, így értelemszerűen mindenki a korábbi fizetését kapja, hiszen ugyanazt a munkát elvégzi, csak más módszerekkel tanít. Tehát a pedagógus azt gondolom, hogy ma nagyobb biztonságban van, mint mondjuk az a munkavállaló, aki a turizmusban már szembesül azzal, hogy mondjuk a Európán belül az utazások száma drasztikusan leesett ennek köszönhetően, és adott esetben ennek lehetnek munkajogi következményei az iskolákban. Folyik az oktatás, az intézményeket nem zártuk be, és minden kollega pontosan tudja, hogy mi a dolga, melyik osztályt, milyen tudásszintre kell eljuttatnia lehetőleg június végéig.
A pedagógusok szakszervezete még a mostani intézkedés sorozatot megelőzően március 15-e előtt, de nyilván ahhoz kapcsolódóan 12 pontban fogalmazta meg a követeléseit, és ennek részeként kérték a Nemzeti Alaptanterv bevezetésének elhalasztását is, erre ismét utaltak, és ezt egy mai állásfoglalásban a civil közoktatási platform is kezdeményezte. Arra utalnak, hogy a mostani átállás azért óhatatlanul nagyobb terhet jelent a pedagógusok számára, és az iskolák pedagógusok talán nem képesek most a pedagógiai programok átdolgozásával foglalkozni a módosított NAT-hoz kapcsolódóan a kerettantervekkel. Jöhet esetleg, vagy lehet erről gondolkodás, egyeztetés, hát, hogy a NAT...
kérdése, mert én meg olyat is hallottam már, hogy most azért azzal, hogy nem kell bemenni, nem kell hazamenni, és teljesen átalakult az oktatás, ez számos kollega esetén azért inkább némi szabadidőt is generált, tehát az óraterhelés is pozitívan változott, úgyhogy van most arra mód, hogy azt a feladatot, ami ennek kapcsán, az új NAT és kerettanterv bevezetése kapcsán előttük áll, ezt elvégezzék. Úgyhogy ebben azt gondolom, hogy ha lehet átmondani, akkor B-t is lehet. Nem tervezi az oktatási kormányzat, hogy ennek a bevezetését egy évvel eltolja. Ugye a jogszabály annyit mondott januárban, hogy április 30-ig kell elvégezni a felülvizsgálatát a meglévő helyi tanterveknek. Ez nem jelenti azt, hogy április 30-án már az új aláírt szeptembertől bevezetett dokumentumnak meg kell lennie. Ez annyit jelent, hogy a munkaverziókat kell elkészíteni, és ezt kellő rugalmassággal kezeljük is egyébként a rendszerben, tehát összességében a kellő idő rendelkezésre áll, hogy a helyi átgondolása a NAT és a kerettanterv bevezetésének az meglegyen, és minden kollégánk úgy folytathassa a nyári szünetet majd a tantermen kívüli digitális munkarend lezárótával, hogy szeptember 1-én kipihenve, felfrissülve, és a reményeim szerint a normál munkarendben folytatódhassék a munka.
Tankönyvek esetében sem lehet csúszás, hogy itt most felmenő rendszerben történik a bevezetés, több évfolyamon új, vagy hát legalábbis átdolgozott tankönyvek jönnek.
Azok a tankönyvszerzők, akik a tankönyvek átdolgozásán tevékenykednek, hiszen ugye, hogy a NAT módosult, tankönyvek esetén is döntő többségében módosításokról, illetve tananyag csökkentés révén alapvetően azért kihúzásokról van szó, úgyhogy akivel én ezen a vonalon beszéltem, mind azt mondta, hogy egy nagy megkönnyebbülés, hogy nem kell azokat az órákat megtartsák, és még jobban tudnak odafigyelni most a tankönyvfejlesztésre. Úgyhogy itt is igaz az, át lehet mondani, B-t is lehet. Én abban bízom, hogy ez a helyzet ez nem hátráltatni, hanem számos kollégánk esetében még gyorsítani is fogja a munkát. Ne feledjük, ezeket a tankönyveket gyakorló pedagógusok írják.
Az elmúlt órában Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm a beszélgetést, és külön köszönöm, hogy a telefonos interjút is vállalt államtitkár úr. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.